Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége pedig Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hát a legfrissebb és legfontosabb makrogazdasági számokat elemezzük ki. Van miről beszélnünk, kezdjük talán az inflációval, amely valóságos sokként hatott. Tegnap legalábbis, amikor megjelent a friss adat, nem pusztán 2%, hanem 20% fölötti a pénzromlásnak az üteme. Hogy látod, ez már szerinted a csúcs, a tetőzés, és már esetleg megnyugodhatunk, vagy még lesznek előttünk kellemetlen hónapok?
Hát sajnos nem az a sok, amikor megjelenteti a KSH az inflációs adatot, amikor bemegyünk a boltba, és szembesülünk ennek a gyakorlati megvalósulásával, nem ez a csúcs. Tehát a csúcs az ennél magasabban lesz, ugye októberben indult az új gázév, tehát sok cég ekkor szembesül a termelési költségek növekedésével, ez nyilván meg fog látszódni.
Mennyire volt váratlan egyébként ez a szóban forgó szám?
Még folytatom. A forint ugye napról napra új rekordot dönt, szintén meg fog látszódni az inflációban, tehát ez a csúcstól még nagyon-nagyon messze van. Hol van a csúcs, ezt ne kérdezz meg, mert ezt nem tudom, de ennél följebb.
Mennyire volt váratlan a szóban forgó szám 20,1%, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank szakértő gárdája már jelezte, hogy láthatunk majd ilyen számot, és az már hónapokkal ezelőtt volt.
Így van, tehát olyan nagyon nem volt váratlan, pár tizeddel volt alacsonyabb az elemzői konszenzus, tehát jó, mindig váratlan, meg sokkal egy 20% fölötti inflációs számmal szembesülni, de nagyon-nagyon nem tért el a várakozásoktól, tényleg, tehát pár tizeddel volt magasabb.
26 ugye? Éve nem láttunk ilyet, azért volt ugye mégiscsak meglepő adat.
Így van, és hát ugye, de ugye tudtuk, hogy lesz egy nagy ugrás, hogy a hatósági energiaárak változása miatt, tehát hogy az átlagfogyasztás fölött jóval magasabb árat kell fizetni, mint eddig, ez ebben a hónapban fog megjelenni. Azt is tudtuk, hogy ez önmagában 3% pontot visz fölfelé, hiszen ugye az Eurostat módszertana, tehát a HICP módszertana szerint ez már ott egy hónappal előbb bekerült, és ott ugye tudtuk, hogy 15,6 helyett, ami a KSH-nál volt, 18,6 volt a szám, tehát akkor ezt a 3%-et ezt beépítettük, és hát nyilván az a többi meg a többi.
Tehát akkor idézőjelbe téve a következő időszakra nézve barátkozzunk meg ezzel a 20-assal legalábbis?
Hát barátkozni nem kell vele, de együtt élni azt muszáj lesz. Nagyon nem tudunk más csinálni. Nyilván itt azért jó lenne, hogyha ez csökkenne, minél előbb csökkenne. Itt az ugye két tényező nagyon fontos, egyrészt az energiaár, másrészt a forint árfolyam.
Két komponest említettél, mi az, ami még egyébként nagyon súlyos elem, akkor, amikor a fogyasztói áraknak az emelkedéséről beszélünk?
Hát ugye ez a két fő komponens, tehát a minden más az jön valahol a sorban, ellátási láncok szakadozása, asszály, ugye azért az élelmiszerárak is több mint harmadával nőttek, de hát nőttek azok már az előző hónapban is, amikor még nem volt asszály. Akkor béremelkedés is azért még idén szerencsére dinamikus volt Magyarországon, nyilván ennek is van valamekkora inflációs vonzata, bár azért én az árbér spirál egy kicsit kerülném, mint inflációs okot, valamennyire persze van szerepe, de hát ugye egy kisnyitott gazdaság vagyunk, tehát amit termelünk, annak jelentős része az exportra megy, tehát az nem jelenik meg a hazai inflációban. Ugye az augusztusi adóemelések, tehát a jövedéki adó, extra profit adók, népegészségügyi termékadó, nyilván ezek is megjelentek. Ezek már nem, tehát ezek már az július-augusztusi adatokban szerintem nagy rész benne voltak, tehát ez már nem újdonság szeptemberben.
Úgy kezdted a beszélgetést, hogy nem a szám okozza a sokot, hanem amit érzünk a mindennapokban. Mit érzünk a mindennapokban ebből? Az átlagember legalábbis.
Hát ugye mit veszünk leggyakrabban? Tej, kenyér. Ugye jó, a tejnek egy része hatósági áras, de ami hatósági áras, azt ugye nem nagyon lehet kapni. A kenyérnek az ára az olyan 3/4 évvel nőtt, vaj, sajt 2/3-ával. Tehát ezek a napi fogyasztási cikkek azok, amik nagyon drágulnak, nagyon mennek föl. Nyilván ez megér majd egy külön misét, vagy megérne egy külön misét, hogyha látszódna az adatokból, hogy ez miért megy föl ilyen ütemben, mert nyilván most én itt föl tudtam sorolni nagyon sok indokot, de az, hogy ez indokolná ezeknek az alapvető élelmiszereknek.
Hát ugye több 40-50-60%-os áremelkedésekről beszélünk egy pár alapvető élelmiszer esetében,
hát
tehát nem 20.
70 plusz. Tehát azért mondom, hogy itt kérdés, hogy a agrárium és az élelmiszeripar aludas benne, a kiskereskedelem aludas benne, nagykereskedelem aludas benne, vagy így együtt, tehát hogy itt mi az a plusz tényező, ami még van.
adott esetben ugye sokan profitálhatnak is ebből, de hát azért tegyük hozzá, hogy az asszály hatásai valószínű megjelennek.
Igen,
a számokban.
Itt az áremelkedés sok e-terméknél már az előző hónapokban is nagy volt, amikor ugye az idei asszálynak még nem lehetett hatása.
Ezzel együtt persze nem látszik igazából, hogy lankadna a vásárlói szokás volumene a különböző helyeken, különböző egységekben, nem?
Hát igenis nem is. A kiskereskedelmi forgalom azért összességében még nőtt. De ezenvel az élelmiszerfogyasztásnak a volumene már valami minimális mértékben, de csökkent, tehát itt pár százalékról van szó. Ugye ez azt is jelentheti persze, hogy nem is csak azt, hogy kevesebbet eszünk, hanem azt, hogy rosszabb minőségű, tehát elkezdjük nézni az akciós terméket, saját márkás terméket, olcsóbb terméket, tehát ez már megjelenik a számokban, hogy az üzemanyagforgalom az szárnyal, és azért a nem élelmiszerek esetében is volt még egy minimális emelkedés.
Na, akkor forintozzunk egy kicsit. Legutóbb, mikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy a 3,70-es euró már megüti azt a szintet, amikor a jegybankban elkezdődik a jajongás, kamatemeléssel, különböző szigorításokkal, hát ezt a korszakot már visszasírhatjuk. Most akkor, amikor legalábbis majdnem 4,30 az euró. Hogy látod, milyen hatásokat gazdaság ez, hatásokat generál ez a gazdaság egészére nézve?
Hát egy szóval kéne mondani, akkor azt mondanám, hogy katasztrofálisat. Tehát ugye nyilván ez az infláció megfékezésében nem segít, vállalatoknál szintén nem segít, tehát hogyha energiát kell venni, bármit importálni kell, az drágul, és hát hogyha nem exportál mellette, akkor nem segít, de mondjuk egy exportáló cégnek sem biztos, hogy jó ez a hektikus árfolyam, ez a gyengülő árfolyam, tehát ez összességében most már nyilván káros.
Hát extrém, amit tapasztalunk és látunk, arra nem kérlek, hogy egy profícia tekintetében mondj valamit, hogy mi az, ami a következő időszakban várható, de alapvetően milyen irányba mutatnak a jelek? Esetleg erősödött a forint árfolyam az euróval szemben, vagy további gyengülések el, hogy berendezkedjünk?
Hát nem nagyon látunk most erősödést, tehát most egy rendszerű gyengülés kezdődött, ugye az elmúlt éveket is nagyjából azért a gyengülés jellemezte, maximum néha volt kiugrás, és lehetett jó áron euróhoz jutni. Hát a 4,30-at én nem tekintem jó árnak, bevallom őszintén. Tehát rendszerűen jó lenne az erősödés, és igény volna rá, de nem biztos, hogy most ez az irány. Ugye a folyófizetési mérleg is gyenge, jegybanki kommunikáció is azért rátette erre egy elég nagy lapáttal, ugye azóta, tehát akkor olyan 400 körül voltunk talán az legutóbbi kamatdöntésnél, és ugye amikor bejelentették, hogy a kamatemelési ciklusnak vége, akkor szabadult el gyakorlatilag az árfolyam a mostani szintre.
Hát miként kitértél rá, ez a árfolyam szint senkinek sem jó. Mit lehet a jegybank és mit tett a kormány ebben a szituációban?
Hát ugye a kormányt egyszerűbb megmondani, megállapodik Brüsszellel és elkezdenek folyni a pénzek. Ugye ez a folyófizetési mérleg egyenlegén tud javítani, ami ugye eléggé csapnivaló az energiaárak miatt, tehát nagyon sok energiát importálunk, annak az ára nagyon fölment, tehát a folyófizetési mérleg deficitje idén a GDP-nek olyan 8-10% körül lehet, ami nagyon sok.
Hát ugye tegyük hozzá, hogy a kőolaj és a földgáz ára alapvetően dollárban denominált, ami pedig még tovább tetézi a helyzetet.
Így van. Hát a jegybank, ugye a jegybank emelte a kamatot, ahogy ezt tenni kell, majd utána ugye Virág Barnabásnak volt egy mondása a legutóbbi kamatdöntés előtt, hogy hát most már nem kell annyira kamatot emelni, valószínűleg csak 50 vagy 75, esetleg 100 bázispont lesz az emelés, majd ezt követően emeltek 125 bázispontot, és bejelentették, hogy a kamatemelési ciklusnak vége, próbálkoznak más módszerekkel likviditást szűkíteni, de jelek szerint ez annyira nem jött be, tehát ugye most szerda nap vége van, holnap reggel van döntés az egyhetes betéti kamatról, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy bemutatja a jegybank a hátra arcot, tehát hogy lesz emelés. Ugye, ahogy a Székely viccben van igény, az volna rá. Nem tudom, nyilván persze értem én azt a jegybanki érvelést, hogy nem lehet a végtelenségig kamatot emelni, de hát a forintot sem lehet a végtelenségig rontani. Úgyhogy hát valamit csinálni kell, tehát ez így nem marad.
Hát azért tegyük hozzá, nem akármilyen már a magyarországi kamatszint, szóval ilyen kamatszint mellett azért a hitelfölvétel egy vállalkozásnak, egy háztartásnak alaposan megfontolandó, nem?
Hát minden kamatszint mellett megfontolandó a hitelfelvétel, most még ráadásul drága is. Igen, tehát ez a hitelezést mindenképpen visszaveti végül, és ez a szigorításnak egy célja, hogy hűtse a gazdaságot, bár ugye a mostani helyzetben pont arról van szó, hogy egy kínálati sok hatás, tehát az árak a kínálati oldal miatt magasak. Talán egyébként az évelei áremelésekben még azért a kereslet is bőven-bőven benne volt. Nyilván erre is szolgálnak a kedvezményes hitelprogramok, hogy ezt a problémát megugorjuk, hogy ne álljon le teljesen a hitelezés, de igen, tehát itt lehet egy ilyen trade-off, hogy hitelezés versus forintárfolyam, de hát a forintárfolyam az azért az nagyon, nagyon fáj most.
Nagyon fáj, és hát maradván még ennél a témánál, arról még nem tettünk említést egyébként, hogy milyen hatásokat gyakorol ez a költségvetés egészére, nézze meg a adósságráta vonatkozásában, meg az effektíva adósságfinanszírozás vonatkozásában is mit jelent?
Ugye az adósságráta esetében a forintárfolyam az elsősorban ott számít, ahol devizában nominált adósság van. Ugye ennek az aránya azért viszonylag alacsony, még hogyha vettünk is fel hiteleket, de hát le is járnak, tehát ugye a hírekben mindig az kerül be, amikor új kibocsátás van. És akkor az új kibocsátásnál elmondják, hogy hány milliárd dollárt, eurót, akármit bocsátottak ki, de ez ugye csak a kibocsátás, az nincs benne a hírekben, amikor lejár, visszavásárolunk, visszavásárlás még esetleg. Tehát ez az arány olyan 20% körül mozgott nemrégiben, ez növekszik. Viszont ugye, mivel GDP arányos adósságot nézünk, azért a nominális GDP is növekszik, hogyha gyengül a forint, hiszen az exportot azt azért jellemzően euróban számoljuk el, ugye kivéve, amit nem. Tehát az adósság ráta az nyilván hat rá, de behoznék én itt még egy közvetett csatornát. Tehát, hogyha én vagyok egy befektető, elgondolkozom azon, hogy forint állampapírt szeretnék vásárolni. Megnézem, hogy ez a forint, ez folyamatosan gyengül. Akkor az én döntésemnél ezt a gyengülést figyelembe fogom venni. Tehát nem csak az számít, hogy milyen más országokban a hozam, vagy mennyi milyen hozamot állapít meg a jegybank, hanem igen, hát egy befektető azt is nézi, hogy akkor, hát ha ilyen hozam mellett lehet megvenni, de a forint ilyen ütemben gyengül, hát akkor az nekem nem biztos, hogy megéri. Sőt, ugye a másik oldalról, ami szerintem még jobban látszik, hogy ugye a magyar befektetők viszont elkezdenek nagyon erősen gondolkodni, hogy akkor most mit is kéne csinálni. És bizony nézik a befektetéseket euróban. Ugye most már azért a digitalizációval sokkal könnyebbé vált külföldi tőzsdén részvényt venni, akár ugye az AKK-nak az euró alapú állampapírjait nézik, veszik, tehát ennek is van azért ilyen kellemetlen hatása.
Ahogy a klasszikus mondja, már idézted a székely viccet, ugye az átlagember, tehát Mari néni számára mit jelent egyébként a forint gyengülés, lehet olyan hatása ennek, hogy megrohamozzák a change-ban is üzleteket, shopokat az állampolgárok?
Hát az van, ilyen hatás van, és hogy az állampapír polgár mindig azt látja, hogy elértünk egy új rekordot, akkor most gyorsan veszünk eurót az új rekordon, és aztán jó esetben valamit visszaerősödik a forint, tehát akkor veszi az eurót, amikor az a legdrágább. Ugye 400-nál is azért láttunk ilyet, amikor 400-as szintet sikerült idézőjelben áttörni, hogy akkor sokan rohantak eurót venni. Hát hosszú távon viszont, hogyha ez a gyengülő forint van, akkor azért nehéz lebeszélni arról az embereket, hogy eurót vegyenek. Tehát, hogyha a forint nem tudja ezt az értékmegőrző funkcióját ellátni, akkor igen, akkor itt az euró szerepe fog menni.
Mennyire speciális a forint árfolyamának a gyengülése, vagy nem teljesen mi vagyunk a hungarikumok a kelet-közép-európai térségben?
Hát a hungarikumok nyilván mi vagyunk.
Mármint nálunk a leglátványosabban gyengül az árfolyam?
Nem, hát hungarikum az definíció szerint mi vagyunk, de egyébként az árfolyam is leglátványosabban nálunk gyengül.
Más feltörekvő piaci országokra kevésbé hat ez a világgazdasági turbulencia?
A országhoz már hadd ne hasonlítsam magunkat.
Nem, a kelet-közép-európánál marad, mondjuk a csehekhez, lengyelekhez.
A cseheknél, lengyeleknél azért kisebb a gyengülés, valamennyi azért van, de hát ilyen ütemben nincs. Tehát ez az hungarikum.
Tehát akkor beszéltünk már a adósságráta és a költségvetés párhuzamosságáról, nézzük az infláció milyen hatásokat eredeztet a büdzsére.
Igen. Tehát ugye a büdzsében ez több helyen megjelenik. Ugye első triviális megjelenés az áfa bevétel. Ugye, hogyha nagyobb az ár, és ugyanazt a termékkosarat megveszünk, az nyilván fölfelé hajtja az áfa bevétel, tehát egy első ránézésre jó a költségvetésnek. Viszont ugye most már ezzel elérünk egy olyan szintet ezzel az inflációval, ami a fogyasztást kezdi visszafogni, tehát ez a hatás már egyre kisebb. Ugye a kiadási oldalon azért az látszik, hogy nyilván az állam is vásárol termékeket, vásárol szolgáltatásokat, ennek is megy fel az ára, energiára ugyanúgy szüksége van, annak is megy fel az ára, tehát a kiadási oldal az, az talán még súlyosabban érintett, vagy például ugye mondhatom azt, hogy nyugdíjakat kell emelni. Tehát ugye most 13,5%-nál lesz az idei, vagy 13,4%-nél az idei nyugdíjemelés, a jelek szerint, hát ez még mindig azért az infláció valószínűleg ennél nagyobb lesz.
Hát itt az elemzői konszenzus, meg úgy általában megjelent intézeti előrejelzések nagyjából olyan 13-14%-os éves inflációt vetítenek elénk.
Hát meglátjuk, legyen úgy, szerintem inkább 14-15 lesz. Ugye az MNB legutóbbi előrejelzés ezt 13,5-14 felett mondott, tehát most ez a 13,5 az aktuális nyugdíjemelés, meglátjuk, hogy ez...
Na hát már szóba kerültek ezek az előrejelzések, ugye nap mint nap jelennek meg, itt a legfrissebb a tegnapi IMF jelentés, ami alapvetően a világgazdaság egészére nézve, ugye sötét felhők megjelenését vizionálja, és hát jelentős visszaesés Magyarországra nézve, viszont a gazdasági növekedés tekintetében kifejezetten pink, optimista a prognózis. Meg a kormány várakozásához képest is magasabban.
Mihez képest, igen, ezek az előrejelzések mindig, most én elegi helyemben még nem csináltam előrejelzést, tehát egy kicsit könnyebben beszélek, hogy korábban csináltam előrejelzést, tehát tudom nagyjából pontosan ennek a nehézségeit, tehát hogy az embernek van egy modellje, ami jó is dolgokra, meg nem is jó dolgokra, mert tényleg az elmúlt években azt szoktuk meg, hogy annyira változik a világ, és annyira gyorsan változik a világ, hogy ezt egy modell nem tudja lekövetni, ugye az a fő kérdés, hogy lesz-e recesszió Magyarországon. Hát azért van rá esély, nem mondanám biztosra, de van
de
rá.
De ugye nem 22 tekintetében.
Hát ugye a recesszió alatt azt értjük, amikor egymás utáni két negyed évben csökken a GDP negyedéves alapon. Ez 22-ben is összejöhet, de azért hát talán a harmadik negyedévet még megúszuk mínusz nélkül, negyediket szerintem már nem fogjuk. Az első negyed évig még nem látunk el, tehát az olyan nagyon messze van.
Hát a bankholding most tette közé egyébként a friss prognózisát, ők már technikai recessziót jósolnak 2023-ra. De ez most csak 23-as de előrejelzés.
Az éves
technikai kivetítés, ha lehet így fogalmazni. Akkor marad venni a témánál, szóval a baljós árnyak itt vannak.
Így van.
A kertek alatt.
Kertek alatt így van, vagy mert nem is annyira kertek alatt. Ugye egyik részről azért azt látjuk, hogy ugye az ágazatok még tartják magukat, tehát hogy ugye ipari termelés nem alakult rosszul, az építőipart még nem tudjuk, mert még nem jött ki az adat. Kiskereskedelem az már egy kicsit jobban vergődik. Ugye érdekes a szálláshely statisztika, tehát a turizmus, ott ugye az látszik, hogy összességében több turista volt, mint tavaly, vagy több vendégészaka volt, de ez abból származik, hogy több külföldi jött, viszont a magyarok inkább külföldre mentek, tehát még itt sem látszik azért annyira visszaesés. Hát ugye itt az infláció és a háztartási fogyasztás az, ami az egyik nagyon neuralgikus pont, a másik pedig a termelés, tehát hogy a cégek ki tudják-e gazdálkodni ezeket az energiaárakat. Tehát ez azért nem olyan egyszerű, és itt lehet, hogy lesznek áldozatok.
Hát köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, feltétlenül maradjanak velünk, és hát a műsor második részében beszélgetünk arról is, hogy előbb-utóbb ugye Magyarországon is véget ér az ársapka intézménye, ez milyen hatásokat gyakorol a gazdaság egészre nézve, azon belül is persze az inflációra. Aztán volt itt egy pénzügyminiszteri megjegyzés, mi szerint elméletileg már tudnánk csatlakozni az ERM2-höz. Ez az az árfolyamrendszer, amely leköti, rögzíti két évre a forint árfolyamát az euróval szemben, és egyik előszobája a közös uniós pénz meghonosításának, úgyhogy ezekkel a témákkal folytatjuk.